Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen.
Énekeljük el a 65. Zsoltár első verszakát, mely így kezdődik a Sionnak hegyén. Énekeljük el 161. Zsoltárunkat, amely így kezdődik, Siess keresztjén lelki jót hallani.
Siess keresztjén lelki jót hallani, harcolni, tanulni, az igaz hét mellett mind kell bajt vívni, Krisztusban nézni. Nem hiába ezt az ótörvénybe, Biblia könyvében. Szép tanulság ez most az új törvényben, mi helyünkben. Jól tudja földön ezt minden keresztjén, nem csak fegyver, ezt minden népnek tudására adom, Istenünk vagyon. Fejedelemség vagyon csak Istenben, minden hatalom vagyon. Dávidot Isten hagyja királyságban, ő ellenségi
megvilágzatban. A mi segítségünk jöjjön az Atya, a Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen.
Hallgassuk meg Istenünk szavát, amit írva találjuk a Máté evangélium a 4. részé, 1-11 versében. Jézus megkísértése. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak a kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög, a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, az angyalaink parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont megvan írva, ne kísérts a te urad, a te Istened. Majd magával vitte az ördög egy igen magas helyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és híme az angyalok mentek oda, és szolgáltak neki.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, imádkozzunk.
Örök Isten, Úrunk és Atyánk, ha azokra a nagyságos dolgokról emlékezünk, amelyeket őseinkkel cselekedtél. Kivezetted őket a szolgaság házából, szabaddá és erőssé tetted őket igazságot kijelentésével. Szüntelenül áldasz bennünket azzal az örökséggel, melyet ők hagytak ránk. Ezért teljes szívből hálát adunk neked, engedd meg, hogy megőrizzük a ránk bízott értékeket. Add, hogy őseink hite, hűsége minket is erős és buzgóvá tegyen. Magad jöjj segítségünkre, kegyelmes Isten! Bocsásd meg bűneinket, és ne nézz erőtlenségünkre. Tőled jöjjön új élet. Adj nekünk több szeretet és hitet, hogy az evangélium teljesen hatalmába vegye szívünket, és megújítsa a világot. Engedd, hogy figyelni tudjunk szavadra, és arra az útra, melyen vezetni szeretnél bennünket. Tudjuk, hogy a hegyek és a dombok megszűnhettek, de a te szereteted és hűséged nem szűnik meg. Amen.
Készüljünk az ige hirdetésre, énekeljük el 234. dicséretet, az első verszakát, amely így kezdődik, jár kérjük Istent, áldott szent lelkét.
Az ige hirdetésre készülve hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található Máté evangéliuma 6. részének 13. versében. És ne vigy minket a kísértésben.
Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! A Szentírás legnagyobb imádsága, az Úr imája tanít bennünket újra és újra, hónapról hónapra, hogy megállhassunk hitben, hűségben, példát adva, hogy magunk is az Istennel folyamatos kapcsolatban lehessünk. Amikor a Szentírásból újra és újra egy-egy kérés fogalmazódik meg, amelyre Jézus tanított bennünket, mindig Gyökösi Endre után magunk is elnevezzük ezeket a kéréseket. Amikor azért könyörgünk 6. kérésként az Úri imában, és ne vígy minket kísértésbe, akkor így foglalta össze egykori lelkipásztor testvérünk a kérdést, hogy mindez a legsikoltóbb kérdés. A legsikoltóbb kérés, mint amikor valaki a verem mélyéről kiált felfelé, hogy valaki meghallja az ő imáját. Amikor azokról a dolgokról emlékezünk, amelyeket őseinkkel tett Urunk, imádkoztuk, akkor elénk kerülnek a reformátorok. Luther Márton így fogalmazott, minden este úgy hajtom le fejemet, hogy az Úr imájából az 5. kérést mondom el, és minden reggel úgy kelek fel, hogy a 6. imádkozom. Legyünk ennél konkrétabbak és határozottabbak, hiszen összekapcsolódik az 1 hónappal ezelőtti igehirdetés a maival. Az 5. kérés, bocsásd meg a mi vétkeinket, mondja Luther, így hajtom le fejemet, így imádkozom Uramhoz, adj bocsánatot, és amikor reggel felkelek, akkor pedig azért könyörgök, ne vigy minket kísértésbe. Kedves testvérek, egy alkalommal Jó Sándor és Gyökösi Endre között egy rövid beszélgetés zajlott, két nagyszerű igehirdető, Krisztus elhívott szolgája mindkettő, és akkor így fogalmazott Jó Sándor Gyökösi Endrének. Tudod, amíg élek, nem lesz olyan nap, hogy meg ne kísértessünk. Éppen arról beszél ez, hogy van kísértő. De hozzátette, tudod, Bandi, nem lesz olyan nap, amíg élünk, amelyen meg ne szabadulhatnánk, azaz van szabadító. A kettő együtt igaz, kettő együtt boncolható, és a kettő együtt imádkozható. Nincs olyan nap, hogy meg ne kísértessünk, és nincs olyan nap, amelyen fel ne kínálná Isten az ő szabadítását, és hogy meggyőzzön bennünket, van szabadító. Sokan a mai világban kedvelik az extrém sportokat. Hadd mondjam így a sport területén a határhelyzeteket, a végleteket. Ti is ismeritek ezeket a helyzeteket, ezeket a szituációkat. Látom, mosolyogtok is, ott vagytok benne. Keresi az ember az ő teljesítő képességének a határát, vagy az azon túlit. És úgy látjuk a televízió híradásaiból, úgy látjuk sportversenyekről, hogy mindig át tudjuk lépni saját árnyékunkat. Akkor is, amikor úgy látjuk és úgy gondoljuk, hogy ez már megdönthetetlen, túlszárnyalhatatlan, akkor megtörténik mindez. Biztosan mindannyian együtt izgultunk és szurkoltunk az olimpia időszakában egy kitűnő úszónak, Gyurta Dánielnek, aki világcsúccsal nyerte meg a bajnoki címet. Együtt dobbant a szívünk, hallgattuk az első interjúját, alig kapott levegőt, néztük az ő gesztusait, örültünk az ő megnyilvánulásainak, és azt hallottuk talán egy hónapra rá, hogy egy japán junior úszó megdöntötte ezt a világcsúcsot. Pedig azt gondoltuk, hogy ez megdönthetetlen, hogy legyőzhetetlen. Nem a mi emberünk, nem a mi fiunk, hanem egy olyan csúcsról volt szó, amelyet ostromoltak eddig, de nem nagyon sikerült, és végre valaki ráadásul büszkeséggel tölt el minket, hogy honfitársunk benyúlt és győzött. És néhány hónappal később kiderült, hogy ez is túlszárnyalható. átléphető ez a küszöb. A mai világban általában ezeket értékeljük, és ezeket helyezzük az első helyre, hogyha valaki a csúcsokon jár, ha valaki erős, ha valaki kitartó, hadd mondjam így, hogyha valaki keresi ezeket a határhelyzeteket, ezt az extrémitást, és szeretne túljutni rajta. Ma azt ismerik el, aki erős, aki győz, aki bátran kimondja, jöjjenek a próbák. Van egy olyan sport, ahol fiatalok korlátokon másznak, emeletes házakat ostromolnak, szaltóznak, ugrálnak. Pomázi fiatalember is ebben a tekintetben, azt hiszem, világbajnok vagy világbajnoki harmadik helyezett. Hatalmas elismertséggel bír, az édesapja is teljesen természetesen nyilatkozta az egyik újságunknak hónapokkal ezelőtt, hogy ő ilyen elszántságot régóta látott, a nagyapját sem látta ilyen elszántnak, aki nehéz időkben élt, hogy edzőtermekbe jár, és mindig a határon próbálja tartani az életét. Szinte azt mondja a mai világ, hogy ide a próbákkal. Ide, a megoldhatatlan helyzetekkel, mert én legyőzöm, mert én bírok vele. Szinte úgy él a mai ember, mint ahogyan Nietzsche gondolta korábban, a kísértés nem öl meg, mondta, hanem erősebbé tesz. A mai világnak ez az attitűdje, ez a gondolkodása. És mi is így élünk. De akkor mi lesz a gyöngékkel? Mi lesz azokkal, akik nem bírják ezt a versenyt? Mi lesz a másodikkal, vagy mi lesz a harmadikkal? Mi lesz a negyedikkel? Sportban és zenében nem lehet valaki második, harmadik, negyedik. Őt nem jegyzik. Mi lesz azokkal az emberekkel, azokkal a fiatalokkal, vagy idősebbekkel, akiket nem említ meg az újság? Akik nem ezeken a határokon autóznak, nem ezeken a határokon élik az életüket. Mi lesz veletek? Mi lesz az elismertséggel? Mi lesz azzal az imádsággal, amire Jézus tanít minket, és ne vigy minket kísértésbe. Ne vigy minket kísértésbe. A mai világ azt mondja, hogy aki így imádkozik, az gyenge, az erőtlen, az sohasem lehet győztes. Pedig a kísértés, szögezzük le először is, hogy az nem játék. A kísértés nem az a helyzet, mint amikor egy nagyon jó ízű vacsora után vagyunk, volt ilyen néhány az elmúlt időszakban itt gyülekezetünk életében is, most konkrétan Maros-Szentgyőri testvéreink látogatására emlékezek vissza, amikor finom falatok után megjelent még az édesség is. És akik rám néztek, mondhatjátok, hogy hát ez igazi kísértés. Még egy falat. Még egy szelet. Tiszteletes úr, szokták mondani, a családomon belül is van, aki ezt szokta mondani, de most nem rá gondoltam, minden rakott szekére fér még egy villával vagy egy lapáttal. Ismerjük ezt a mondást. De a kísértés nem a csokoládé világa, hanem valami komolyabb. Kísértés az, amikor egyetemi oktatók panaszkodnak, hogy fiatal lányok megérkeznek a vizsgára, nagyon rövid szoknyába, átlátszó blúzban, melltartó nélkül. A kísértés ez? Vagy a kísértés az, amikor az ember nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül. Ha reformátoroknál maradunk, akkor Calvin azt mondta, hogy a kísértés egy Zsoltár alapján balról érkezik, akkor az nyomorúság, fájdalom, betegség, kiszolgáltatottság. Ezt mondja Calvin. Amikor az ember elveszti az életének az értelmét, a kapaszkodóját, amikor megkérdőjelezi azt, hogy van-e egyáltalán Isten, vagy nincsen. Vagy a kísértés Éppen ennek az ellenkezője, megint csak Calvinra utalok, aki azt mondja, hogy van ennél rosszabb is, amikor fut a szekér, amikor az ember élete tele van eredménnyel, amikor sikeres, amikor boldog, és amikor elnéző vele a környezete. Nem meri megmondani azt, hogy állj, fék, ide nem kellene menned, ezt nem kellene vállalnod. A kísértés ez, amikor joggal vagyunk büszkék, tehetséges gyermekeinkre, unokáinkra, és nagyon sok mindent elnézünk nekik. Olyat, amit egyébként nem tennénk. Valahogyan a szívünket megosztja ez az érzés. Erre mondja a Calvin, hogy ez a kísértés jobbról. És hogy ez sokkal erősebb, sokkal inkább magával ragadhatja az embert, mint az, ami nyomorba dönti. Kísértés. Kísértések között élünk mi mindannyian, igaza van Jó Sándornak. Minden tekintetben igaza van Luther Mártonnak, aki azt mondja, nincs olyan nap, hogy meg ne kísértessünk. Azaz, van kísértő. A Szentírás is erről beszél. Sőt, azt is elmondja nagyon őszintén, hogy különböző formában jelenik meg a kísértés. Calvin János nagyon őszintén az institúcióban, amikor ide érkezünk az Úr imádságának 6. kéréséhez, akkor azt mondja, hogy van kísértés, amely a sátántól érkezik, és van kísértés, amely az Istentől érkezik. És rögtön megteszi a különbségtételt is a kettővel kapcsolatban. Azt mondja, a sátán kísértése mindig szerencsétlenné tesz, a célja az, hogy kárhozatba vigyen, azaz elbukj. Míg Isten kísértésének a célja az, hogy próbára tegyen, hitedet megerősítse, azaz, hogy megedzen. Igaz ez, testvérek, a Szentírás teljes egészét vizsgálva és olvasva, mert úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben a kísértés szava egyben jelent próbatételt is. Főleg a görög nyelvben találkozunk avval, hogy van ennek pozitív értelme is, nem csak negatív értelme. Hadd hozzak erre egy példát, bár nem a görög nyelvből lesz, hanem annak az elődjéből, most a Biblia értelembe vett elődjéből, az Ószövetségre gondolok. Elég, ha csak kinyitjuk a Szentírásunkat, és elolvassuk benne Ábrahám próbatételét, amikor Isten azt mondja, hogy add vissza a te egyszülött fiadat. És ha valaki a károli fordítást veszi a kezébe, akkor abban találkozik, hogy és megkísértette az Úr Ábrahámot. Ha pedig valaki az új fordítást veszi a kezébe, akkor ezt olvassuk, és próbára tette az Úr Ábrahámot. Honnan van a kísértés? Calvin szerint lehet a sátántól, és lehet a próbatétel Istentől. De a nagy különbség az, hogy az egyik azért van, hogy elbukj, a másik pedig azért, hogy megedződj. És hogyha még egy teológiai beágyazást szeretnénk adni ennek a kérdésnek, akkor a reformáció kapcsolatában meg kell említenünk Luther Mártont is, aki Ézsaiás proféta könyvére hivatkozva, egyetlen egy ige versre hivatkozik, a 28. rész 21. versére, azt mondja, hogy Istennek van egy elsődleges munkája, egy propium munkája, opus propium, és van egy olyan munkája, amely Istennek nem az elsődleges munkájához tartozik, hanem szokatlan tette, különleges tette. Azt mondja, opus alienum. És azért mondja ezt Luther Márton, mert Ézsaiás próféta így fogalmaz, felindul majd az Úr, azaz eljön majd az ő haragjának a napja, és véghez viszi szokatlan tettét. Véghez viszi az ő haragját, véghez viszi mindazt, ami szokatlan az ő munkájában, a próbát, a nehézséget. Istennek elsődleges akarata és szándéka az, hogy megmentsen, megtartson, és valamikor próbára teszi a mi életünket, de azt mondja Luther, hogy ez csak mint másodlagos, mint csak idézelben mondom, de a Szentírásból vett idézettel mindez szokatlan tette Istennek. Hogyan is jelenik meg a Biblián belül a kísértés? Az első bármilyen furcsa úgy, amikor az ember kísérti az Istent. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben is találunk rá példát. Mikor az Ószövetség világában a Páska története után a pusztában vándorol a nép, akkor szinte az első kérdése, vagy kérése, panasza az Istennel szemben az, hogy miért hoztál ki bennünket. Mi végre vagyunk itt? Azért, hogy meghalljunk? Azért tetted ezt, hogy elveszíts minket? Felindul a nép Isten ellen, ezt olvassuk a Szentírásban. Aztán azt is olvassuk az Új Szövetségben, hogy van egy házas pár, egy bizonyos Anániás és Szafíra, akik úgy döntenek, Isten erre vezeti őket, hogy adják el vagyonukat. Nem volt ez kifejezett kérés az első gyülekezetben, de aki megtette, azt örömmel fogadták. És amikor eladták vagyonukat, olvassuk az Apostolok Cselekedetei írott könyv 5. részében, akkor oda mennek és leteszik a vagyonnak a felét a vének lába elé. Itt van, mondják, elhoztuk az egészet, íme a mi ajándékunk, íme a mi áldozatunk. Vajon észreveszi ezt az Isten, vagy nem? Vajon meglátja ezt az Isten? Itt a próba. Na uram, ha létezel, akkor észre kell ezt venned. És tudjuk, hogy holtan rogynak össze az apostolok lábai előtt, mert Isten nem kísérthető. És hadd mondjak egy utolsót, bevallom őszintén, ezt sehol nem olvastam, de Isten mégis erre vezetett, egy picit jobban utána nézek, és hogyha korrekcióra szorul, akkor korrigálom majd magamat. De Ábrahám története jut eszembe, amikor Isten azt ígéri az ő szolgájának, hogy utódokkal áldja meg. És amikor utódokkal áldja meg, akkor Ábrahám nem tud várni. Azt olvasok a Szentírásban, hogy Sára szól az ő szolgáló lányának, akit Hágárnak hívnak, azért, hogy hát segítsen be egy picit az Isten ígéretének. Biztos úgy gondolta az Isten, hogy nem tőlemettől, a tehetetlen asszonytól származik majd az, aki megadja a mi népünknek a kiteljesedését, hanem biztos az én szolgáló lányomtól. Egy akkori társadalmi viszonyban élő ember ezt még el is fogadhatta. És megszületik a gyermek, akit Izmaelnek hívnak. Csak az a probléma, hogy az Ószövetség nyelvén a Hágár szó az jelentheti azt is, hogy kísértés. Kísértés. Amikor az Istent kísértjük. Biztos így gondoltad, Uram. És akik ismerik a Szentírást, tudják, hogy ennek a mai napig ható következményei vannak, nép a nép ellen támad, Hágárt kiteszik a pusztába, bujdosóvá lesz, a Hágár szó ezt is jelenti, bujdosó, számkivetett, de megmenekül gyermekével, Izmaellel együtt. Tehát az első dolog, amire a Szentírás beszél, hogy az ember is kísértheti az Istent. A második, amelyet említettem, és leginkább a kálvini gondolkodásnak megfelelő, amikor Isten szava, kísértése, az egyben próbatétel is. És megint csak Ábrahám fiának feláldozására gondolunk, amit az előbb említettem. Vajon jobban szeretsz engem, mint a te fiadat? Teszi fel a kérdést Isten Ábrahámnak. De olvassuk Jobbnál, így szól a Szentírás, ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadni. Íme a nehezek között a próbatétel idején megállni, megmaradni. Olvashatjuk a 139. Zsoltárt, amikor az imádkozó lélek kifejezett kérése, Uram, vizsgálj meg engem! Uram, próbálj meg engem! Uram, nézd meg az én életemet! Ha pedig az Új Szövetség világát nézzük, akkor mint Pál, mint pedig apostol társai beszélnek a kísértésről. Így olvassuk a Korintusi levélben. A kísértés amelyek eddig értek benneteket, nem haladják meg az emberi erőt. Az Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok viselni. Ezt mondja Isten a próbatételekre, ezt mondja Isten. Így fordítjuk magunknak mindig, hogy nem ad nagyobb terhet a mi Úrunk, mint amit el tudnánk viselni. Aztán Péter apostol azt mondja, hogy a ti kipróbált hitetek olyan legyen, mint a tűzben megpróbált nemes fém, arany vagy ezüst, hogy kiégjen belőle a salak, hogy tiszta legyen. És ebben az értelemben beszél a kísértésről Jakab apostol az ő levelének első részében: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor kísértéseket kell kiállnotok, amikor próbatételben vagytok. A harmadik része Isten igéjében a kísértésnek az, amikor ember kísérti az embert. Van ilyen is. A Szentírás elmondja, hogy az első nagy kísértés után, a bűneset után megjelenik az ember-ember közötti kísértés is. Az Ószövetség világából két példát hadd hozzak ide. Az egyik József története, amikor József, mint egy sáfár, mint egy házigazda, mint aki gondozza Potifárnak a javait, kincseit, mint akinek nincsen személyes birtoka, de mégis előjárója annak, amit rábízott az ő ura, egy alkalommal találkozik Potifárnéval, aki szerelmet kér tőle. Íme a kísértés, amikor ember kísérti az embert. Vagy ennek a másik fele is igaz, nem csak Potifárné kísérti Józsefet, hanem amikor Dávid és Betsabé történetében Dávid kísérti Betsabét. És rá akarja venni mindenre, rá is veszi. El is buknak a hazugságba. Ember az embert kísérti. Nem véletlenül mondja az Új Szövetségben Pál a rómaiakhoz írott levélben: ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Tudnék, ebben a világban ezek a dolgok, ember-ember kísértése, ezek változnak. Mert valami a mai korban már nem kísértés. Calvin életéből, hogyha most nem is a kísértések témakört említem, de amikor elolvassuk az Institúciót, nem is nagyon értjük, hogy miért beszél Calvin annyit a papi nőtlenség vagy papi házasság kérdéséről. Mert ez akkor egy aktuális kérdés volt. Aktuális kérdés, hogy lehet-e a reformáció idejében a lelkipásztornak felesége. Ma, testvérek, ne nevessetek, ma az a kérdés, hogy hány felesége lehet a lelkipásztornak. Egy, kettő vagy három? Ez akkor nem volt kérdés Calvin idejében. Ezért mondja Pál, hogy ember-ember közötti kísértésben ne igazodjatok a világhoz. Ez nem az az út, amelyet jártak egykorra remeték, majd később a szerzetesek, hogy kivonulunk a világból. Miért? Mert amikor a remeték kivonultak a világból, az evangélium tisztasságát szerették volna megélni, néhány száz év múlva tudjuk, hogy reformot kell bevezetni a szerzetes rendeknél, azért, mert felhigult a szerzetes rendeknek az élete. Hát, hogyha ez igaz volna, hogy kivonulunk a világból, és akkor tiszták maradunk, akkor nem kellett volna a szerzetesi reformot bevezetni. Ember és ember között is van kísértés. És itt érkezünk meg igénynek a magjához tulajdonképpen, amikor a kísértés már nem ember és ember között jelenik meg, hanem a kísértés úgy jelenik meg, mint ami szinte elkerülhetetlen. Amikor eszkatológikus távlatokat nyer, és mégsem csak a jövőben látjuk mindezt. A Jelenések könyvében a következőt olvassuk a kereszténységre vonatkoztatva, ennek a világnak az életére vonatkoztatva. Kis-ázsiai levelet olvasok Filadelfiából. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged A kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a Földön vannak. Ez az, amiről Jézus is beszél. A kísértés órája, a kísértés perce, amit Márk evangéliumában a 13. rész ír le, az utolsó időknek a kérdése, hogy vajon állva maradunk-e, vagy elbukunk. Mert a kísértés nem csak ebben a világban jelenik meg, hanem kozmikus, az egész világra kiterjed, mondhatnám úgy is, hogy ökumenikus, nem véletlenül fogalmaz Pál az Efézusiakhoz írt levélben így, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. A kísértés nem játék, hanem amikor megérkezünk igénk magjához, akkor ezt kell látnunk, hogy a kísértés nem ember és ember között folyik igazán, hanem a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. És amikor ezt látjuk, akkor látnunk kell Jézus Krisztus megkísértésének a történetét. Ezért hallottuk, és ezért olvastuk most fel. János az ő levelében, az első levél harmadik részében azt mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött, vagyis pontosabb leszek, Jézus Krisztus munkájának a kezdete az, hogy az ördög munkáját lerontsa. János apostol így emlékszik vissza a Krisztus eljövetelének a céljára. Azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. És amikor megjelenik Krisztus, akkor Krisztussal kapcsolatban is megjelenik a kísértés. Ugyanúgy, mint ahogyan Ádámmal kapcsolatban és Évával kapcsolatban is megjelent a kísértés. Ugyanúgy, mert itt is arra hivatkozik, hogy az Isten azt mondta. Hallottátok, Inga nagyon szépen és pontosan felolvasta, amikor az ördög kísértése megfogalmazódik, akkor mindig ez a bevezetés. Azt mondta az Úr, azt mondta az Isten, meg van írva az ő igéjében, ugyanúgy, mint az első kísértés történetében. Valóban azt mondta Isten. Az Isten igéjéről van szó, csak ott azt nem jegyezték úgy fel, mint ahogyan feljegyezte később az evangélium, vagy az Ószövetség és Újszövetség. Azt mondta Isten, ugyanúgy kísértetik Jézus, az új Ádám, mint ahogyan kísértetik az első Ádám, az első ember. Mivel kísértetik? Avval kísértetik először, hogy bőjtben nincs mit ennie, testi szükséggel. Aztán avval is kísértetik, szól a második, hogy miért nem ad valamifajta jelet, valamifajta csodát, miért nem veti alá magát a templom ormáról, miért nem hull le, és miért nem emelik föl az angyalok? Hát ha ezt csinálná Isten, akkor mindenki leborulna előtte, mondja a kísértő. És a harmadik megmutatja neki a világbirodalmat, és azt mondja, ezt neked adom. Kedves testvérek, a vezetés kísértése. És úgy tűnik, hogy ez megszűnik. Közben akik olvassák az evangéliumot, tudják, hogy ez a kísértés Jézus Krisztussal kapcsolatban nem szűnt meg. Miért? Mert amikor kenyeret adott a népnek János evangéliumában, akkor azt mondták, nekünk ilyen király kell. És erre mi volt Jézus válasza? Én vagyok a mennyei kenyér. Amikor a farizeusok jelt kívántak tőle, és azt mondták, hogy miért nem mutatsz nekünk valamit, valami csodát, akkor azt mondja Jézus, hogy lesz egy jel, a Jónás próféta jele, hogy nekem 3 nap és 3 éjjel majd a sírban kell lennem. Íme a válasz. És amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy kié lesz a világ mindenség, akkor mint feltámadottnál ott halljuk az igét. Az az Úr mondja a misszió parancsot, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Azaz megtörténik az, amit a kísértő ígérne Jézusnak, csak nem úgy, ahogyan kéri tőle. Mert Jézus valóban megosztja a szegényekkel a kenyeret. Valóban csodákat tesz azért, hogy Isten dicsőségét felmutassa. És valóban ővé lesz minden hatalom menjen és földön. De Jézus élete végig kísértés. Az ördög nem hagyta el. Nem engedte. Nem úgy van, mint ahogyan mi azt gondoljuk, hogy ez csak néhány percre jelent meg. Miért mondom ezt? Azért, mert Jézus legnagyobb kísértése nem az elhívásakor jelenik meg, hanem a Getsemáné kertben. A Getsemáné kertben, amikor Jézus kimondja ezt a mondatot, én Istenem, miért hagytál el engem? Reformációra készülve újra Calvin jut eszünkbe, aki azt mondja, hogy Krisztus pokolra szállásának a kezdete ez a mondat. Én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus megkísértetett. De nem esett el a kísértésben. Nem esett el, szeretett testvéreim, azért mondom ezt, mert a kísértés valós, mindannyiunk által tapasztalható, de a Krisztust, a feltámadottat tekintő zsidókhoz írott levél már így fogalmaz, mert nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Azaz nekünk olyan főpapunk van, aki ismeri, milyen kísértésben lenni, mert ő is megkísértetett, kivéve a bűnt. Ami megkötözöttségünkben, ami nehézségeinkben, ami hatalmaskodásunkban vagy mélységeinkben, jó ezt látnunk, hogy Istennek az elsődleges célja, opus propium dei, Istennek elsődleges akarata mégiscsak az, hogy megmentsen bennünket, és ezért vállalja még a kísértést is. Vállalja a mélyet, vállalja a poklot, vállalja a halált, vállalja azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? De nem úgy, ahogyan az egykori Ádám, hogy elbukik, hanem úgy, hogy megmarad. Mert nem önmagára nézve cselekszi ezt meg, hanem érettünk, hogy nekünk segítségünk legyen a kísértésben. Mivel maga is kísértés szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek. És ezt nem Jó Sándor mondja, nem Gyökösi Endre, szeretjük őket, előjáróink, hitben előttünk járó testvérek, nem Calvin mondja, nem Luther mondja, nem egy reformátor mondja, hanem az élőisten igéje a zsidókhoz írott levélben. Mivel maga is kísértés szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek. Íme ezért a legsikoltóbb kérés ez, ne vigy minket kísértésbe. Íme ez tartozik hozzá a kísértés új szövetségi megítéléséhez. Most esendőségünkben, megtámadott voltunkban nem vagyunk magunkra hagyatva. Akár megállunk, akár elesünk. Jézus történetének erőterében maradunk. Mert azok az emberek, akik kísértésben vannak, Jézus előtt vannak. És kedves testvérek, jó azt tudnunk, hogy itt nem arról van szó a Bibliában, hogy van két hatalom. Ma ezt fiatalok úgy hallják, hogy van a ying meg a yang, van a jó Isten meg van a rossz Isten. Ez egy, a mi Bibliánkból való betüremkedésben ez egy perzsa dolog. Nem arról van szó, hogy van egy jó Isten meg van egy rossz Isten. Nem arról van szó, hogy van két egyenrangú hatalom, az Isten és az ördög, a kísértő. Nem arról van szó, hogy van az Isten országa, és van az ördögnek az országa, ez két egyforma birodalom, hanem arról van szó, hogy győzött Jézus. Hogy diadalmaskodott. Hogy akkor is tudhatjuk, amikor a sátán rostájában vagyunk, amikor Krisztus keresztje alatt vagyunk, hogy teljes bizodalommal imádkozhatjuk, ne vigy minket kísértésbe. Íme Jézusban készíti el számunkra a mi Urunk. Egy katolikus professzor így engedi a hatodik kérést érteni. Uram, csak azt engedd meg, csak azt add meg, hogy a beléd vetett bizalmam össze ne roppanjon. össze ne roppanjon a beléd vetett bizodalmam. Ezért imádkozzuk azt, ne vigy minket kísértésbe. És testvérek, azt mondjátok, hogy a könnyebbik utat választottam, mert arról nem beszéltem, hogy akkor most ki a kísértésbe vitelnek az alanya, ki az, aki kísértésbe visz bennünket. Látjuk, hogy ebben a tekintetben Pál apostol és Jakab is elmondja a maga meggyőződését, látását. Pál azt mondja, hogy Isten nem kísért benneteket erőtökön felül, Jakab pedig azt mondja az ő levelében, hogy senki nem mondja azt, hogy őt az Isten kísérti, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, olvassuk az első rész 13. versében. Nem az a kérdés, hogy mi a kísértés, hanem leginkább itt az ige, az az út, ahová esünk, ez a kérdés. Volt egy olyan egyház atya, és ma leginkább mindazok, akik a filológiát értik, és szeretnék magyarázni, ezt a kérdést vizsgálják. Amikor arról van szó, hogy mit jelent valamibe beleesni. És ez a görög szó, görög kifejezés azt jelenti, hogy valakit az egyik helyről a másik helyre kell átvinni. Jézus is így mondja Máté evangéliumában, legyetek éberek és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Hogy ne menjünk bele a kísértés körébe, ne menjünk bele a kísértés igézetébe, a kísértés csapdájába. Ezért ma talán a legáltalánosabb és legelfogadottabb kérdés az igével, mint nyelvtani alakkal kapcsolatban az, hogy amikor így imádkozunk, akkor ezt mondjuk, ne engedd, Urunk, hogy a kísértés területére tévedjünk. Ne engedd meg, hogy megfeleljünk a kísértésnek, és azzal együtt haladjunk. Hanem, a jövő hónapban pedig, ezt látjuk meg, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. Amen. Testvéreim, válaszoljunk az elhangzott igére, énekszóval, fennállva énekeljük 483. dicséretünk 14. versszakát. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek azokat a fiatalokat, akik a konfirmáció oktatásba bekapcsolódtak, és most el tudtak jönni Isten tiszteletünkre, ketten nem tudtak eljönni. Bemutatom Bíró Anitát. Köszönöm, jó, egy picit. Szervusz, másik kezem. Szervusz, gyere. Gáspár Bódi Dorottyát, János a Noémit, Lázár Árnikát, Mazarai Médeát, gyere Méd ide, ide gyere, ide persze, Osváth Mírát, Pálfi Zsuzsannát és Rudolf Mónikát. Foglaljunk helyet, testvérek, néhány szót, egy rövid gondolatot fűzök a fiatalokhoz. Az Úristen úgy rendelte, hogy a következő két esztendőben, most már csak másfél esztendőben, szinte lányok lesznek azok, akik a konfirmációs fogadalmat teszik. Három csobánkai fiatal is készül erre az alkalomra, ők Isten tiszteletünket megelőzően csobánkán vehették át a Szentírást. Egyetlen egy fiú, Drevenka Dániel, majd Cender Henrietta és Kerekes Johanna lesznek még, akik a konfirmáció oktatásban részt vesznek. Ma nagyon hosszan beszéltem a kísértésről, én is éreztem ott fönt, hogy hosszú volt. Talán ez is egy nagy kísértés egy lelkipásztor életében, hogy hosszan vagy röviden beszéljen. Én úgy látom a saját személyes életemből, hogy nagyon sok próbán és nagyon sok kísértésen kell keresztül mennie az embernek. Most abban az értelemben gondolom mindezt, ami az egyik rövid pont is volt, mint amikor az aranyat vagy az ezüstöt megedzik, amikor lángba teszik, vagy láng fölé teszik, hogy a salak kiégjen belőle. És ez nem mindig könnyű. Valamikor ez nagyon nehéz. Nehéz elfogadni, és nehéz meglátni a próbákat. És nem keserítünk benneteket, hanem őszintén szeretnénk hozzátok fordulni, amikor azt mondjuk, hogy ezek az órák, ezek a percek ott lesznek a ti életetekben is. Majd felteszitek a kérdést, hogy van-e Isten, létezik-e Isten, miért engedi ezt az Isten, és imádkozunk értetek már most is, hogy kipróbált legyen a ti hitetek. A másik nagy kísértés, amikor felnőttök, még inkább felnőttek lesztek, amikor erejetek teljében lesztek ti is lányok, amikor a legcsinosabbak lesztek, amikor a legokosabbak lesztek, amikor úgy érzitek majd, hogy valóban minden a ti lábaitok előtt van, hogy ebben ne éljetek vissza. Imádkozunk azért, hogy ekkor is azok maradjatok, akiket Isten elhívott és megszólított. Azt mondtam, hogy személyesen ismerem és személyesen tapasztaltam azt, hogy milyen a próbák között élni, vagy milyen kísértésekben lenni. Néhányat ebből legutóbb el is mondtam egy beszélgetésen, most éppen a televízióban fut ez a beszélgetés. Ennek szerkesztett változata megjelent újságunkban, és leírtam azt is, hogy amikor annyi idős voltam, mint ti, akkor bizony nagy kísértés volt számomra, hogy a tanulás, a jó tanulás és a jó sportolás és az ebben való sikerek mellett vajon konfirmáljak-e, vagy nem. Hogy most nekem mi a fontosabb? Az, hogy jó sportoló legyek, vagy országos, területi, megyei versenyeket nyerjek. És tudjátok, nagy segítség volt ebben, hogy édesanyám úgy döntött, hogy én konfirmálni fogok. Persze sportoltam mellette, és tanultam is. De amikor konfirmáltam, akkor konfirmációra kaptam egy Bibliát. Most ezt előre odaadjuk nektek, azért, hogy olvassátok. És amikor megkaptam a Szentírást, akkor én elkezdtem olvasni. És a legnagyobb próbáim alatt az Isten igéje volt az, ami megmentett. Ezért arra kérünk titeket, hogy a Szentírást ne a könyvek mögé, a könyvespolc hátsó részére tegyétek, hanem olvassátok. Olvassátok szeretettel, olvassátok hittel, és ha nem értetek belőle valamit, akkor kérdezzetek engem, kérdezzétek gyülekezetünk előjáróit, kérdezzétek szüleiteket, kérdezzétek, hogy megérthessük, mi Istennek az akarata, mi Istennek a szándéka. Így áldjon meg bennetöket a Szent Háromság Isten. Szeretettel kérem gondnok urat, hogy legyen segítségemre a Szentírások kiosztásában. Bíró Anita. Gáspár Bódi Dorottya. János Anoémi. Lázár Árnika. Mazarai Médea. Osváth Míra. Páti Zsuzsanna. Rudolf Mónika. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy itt mondtál, de jó, hogy foglaltok helyet. Most is szeretném elmondani és megköszönni Bíró Krisztina hitoktatónak, hogy a kiskátésok felkészítésében gyülekezetünk segítségére van. Bemutatom a nagykátésokat is, akik szolgálói a mai közösségünknek, Isten tiszteletünknek, Bíró Lajos, Dzsupin Gergely, Dzsupin Tamás, Graur Anita, Harangi Kata, Kuruc Levente, Lőrinc Attila, Pálfi András, Rajkort Kinga és Szabó Alíz. Csobán Károly pedig konfirmál majd gyülekezetünkben Görbe Máté, ő most Csobánkán volt Isten tiszteleten. Megkérem gyülekezetünket, hogy álljon fel. A reformációhoz közeledve és egyben lassan 450 éves KT-nk évfordulójához közeledve is felteszem nektek a Heidelbergi KT első kérdését, melyre feleljünk közösen. Micsoda a te néked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod?
Az, hogy testestől, lelkestől, mint életemben, mint halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő a drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek.
Isten áldja meg a ti elhatározásotokat, fogadalmatokat, úgy, ahogyan azt majd megtesszük a konfirmáció alkalmán, hogy ezentúl valóban ő neki éljetek. Foglaljatok helyet. Foglalj el helyét is a gyülekezet.
Készüljünk az úrvacsorai közösségre, énekeljük el a 435. dicséretet, mely így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni.
Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Pál apostol írja le a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, könyörögjünk a Szentlélekért, és közeledjünk hozzá alázatos szívvel. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökké való Isten. Téged magasztalunk mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Mindenható Istenünk, dicsérünk téged a te egyszülött fiadért, hálaadással emlékezünk testé lételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közben járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsétünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten, add, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Valljuk meg bűneinket, énekeljük el a 459. dicséret első versszakát.
Baranyáról lett
Valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiának érdeméért mindannyiunknak. Amen. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek a terített asztal közösségére, járuljatok az Úr asztalához, gyülekezetünk helyét elfoglalva 440. dicséretünket énekelje. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Így éltek el az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki és semmi meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetéről, melyet kijelentett Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Jézus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Mondjuk el az Úr imáját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Énekeljük el záró énekünket, a 447. dicséretet, mely így kezdődik. Uram, bocsássad el szolgádat békével.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen.
Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!